Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat, vendégem dr. Téglás Péter, szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Itt ülsz velem szemben, és egy hatalmas, gyönyörű könyv van a kezedben, tehát úgy vélem, hogy ma könyvet fogsz nekünk ajánlani.
Valóban így van, egy könyvet szeretnék ajánlani, ezzel párhuzamosan természetesen egy filmet is nagyon melegen ajánlom a hallgatóknak. Annál is inkább, hát ugye ez ránézni is szörnyű, azt szokták
mondani. Én megijedtem.
Mert olyan vastag könyv, hát ugye a kedvenc szerzőnk, akit hát most már sokatszor veszünk elő, Simone Sebag Montefiore-nek a Romanovok című könyvéről van szó, amely hát pontosan 300 évet ölel föl az orosz történelemből, hát ugye ez már csak rendelkezésünkre álló időkeretre tekintettel sem volna, még csak megközelítően sem ismertethető. Fölmerül a kérdés, ugye hát miért most, amikor ez egy 2018-ban magyarul megjelent könyv, miért most ismertetem, ugye milyen apropója van ennek. Nagyon egyszerű, a Netflix filmcsatornán nem olyan nagyon régen, 2019-től mutatják be az utolsó Cárok című hatrészes dokumentumjátékot, azt hiszem, hogy a műfajnak ez a pontos megjelölése, dokumentumjátékot, ahol az egyes történéseket, és itt elsősorban II. Miklós utolsó orosz cár életéről, majd az első világháborúról van szó, színészeket alkalmaznak a történelmi figuráknak a megjelenítéséhez, és nagyon élvezhető módon a nézőnek, illetőleg a hallgatónak tudós történészek magyarázzák meg az egyes eseményeket, és a fő narrátora ennek a filmsorozatnak Simone Sebag Montefiore, és tulajdonképpen az egész film, tehát ez a hatrészes filmsorozat, ez a Romanovok című könyvre támaszkodik, alapvetően erre a könyvre támaszkodik. Tehát akkor tulajdonképpen a Romanovok című könyvet, amely 2018-ban jelent meg magyarul, egyébként 2016-os kiadás, angolul akkor jelent meg, illetőleg 2019-ben jelent meg az utolsó Cárok című filmsorozat, amely összesen 6 epizódból áll. A kiválasztásnál az is szempont volt, legalábbis az én számomra, hogy ugye a 20. századnak egy olyan egészen elképesztő történetéről, cselekmény sorozatáról van szó, amely hát ugye az eseményekben és a drámákban bővelkedő 20. században is talán egyedinek, esetinek tekinthető. II. Miklós, az utolsó orosz cár, 1868-ban született, III. Sándor nevezetű cárnak volt a fia, és a 19. század végén, 1894-ben koronázták cárrá, ebben az időben kötött házasságot egy német hercegnővel, ami hát ugye az orosz cároknál egyáltalán nem volt egyedi, egy német hercegnővel, Alixszal, egy hesseni hercegnőről van szó. Ugye maga a film sorozat is, és maga a könyv is eljátszik azzal a gondolattal, hogy ha össze kellene gyűjtenünk azokat az emberi képességeket, amelyek ellenjavalnak valakit arra, hogy az oroszok mindenható cárja legyen, akkor ezekkel az emberi tulajdonságokkal ez a szerencsétlen II. Miklós minden rendelkezett. Tehát ugye nem volt kellően intelligens, főleg ebben a nagyon kiélezett történelmi szituációban nem volt kellően intelligens. Önpusztító módon kötelességtudó volt, de hát ugye a fától nem látta az erdőt. Rabja volt annak az évszázados orosz misztikus elképzelésnek, hogy a cár és a nép között van valamiféle nagyon komoly érzelmi kapcsolat, tehát őt az Isten küldte erre a pozícióra is. Hát ugye ezek az európai nemzetek, akik hát ilyen parlamentekkel, meg jogállammal, meg ilyenekkel szórakoznak, hát ez egész elképesztő, ez egyáltalán nem az oroszoknak való. Házasságot is kötött ebben az időben ezzel a német hercegnővel, és ez az időpont, amikor cárrá koronázták 1894-ben, Moszkvában, mindjárt egy nagyon-nagyon bajlós eseménnyel kezdődött, mert ugye meghívta az ő népét a koronázás napján a Moszkva melletti úgynevezett Hodinka mezőre, ez egy katonai gyakorló tér volt, meghívta az ő népét, hogy hát mindenkinek ad egy ajándékcsomagot, aki megjelenik, hát ebben volt sör, kolbász, gyermekjáték és a többi. 400 ezer csomagot készítettek, hát körülbelül ennyi emberre számítottak, na mondjuk ezek orosz nagyságrendek, tehát ugye ezt európai észsel nagyon nehéz fölfogni. A 400 ezer helyett azonban 700 ezer ember jelent meg, akik ugye a várakozás közben pánikba estek, hogy lemaradnak a csomagról, nem jut nekik csomag, és a tülekedésben aztán egy szörnyű, tumultózus jelenet alakult ki, több ezer ember tapostak agyon, napokon keresztül szekereken hordták el a hullákat erről a területről, tehát így indult második Miklósnak a cársága.
Ez kicsit előrevetítette a történelmet.
Tökéletesen előrevetítette a történelmet, valóban aztán maga az egész uralkodása olyan szerencsétlen volt, ahogy indult. Ugye éppen azáltal, hogy ugye az intelligencia hiánya mellett volt egy nagyon erős makacság is benne, nem volt hajlandó hallgatni arra néhány okos emberre, akik ugye ebben az időszakban körülötte azért mégiscsak valamilyen pozíciót betöltöttek. Azt azért tudni kell, hogy a korabeli arisztokrácia az tulajdonképpen nem volt orosz, nem volt német, nem volt angol, hanem mindegyik egy kicsit. Na most, hogy mennyire így van ez, második Miklós és ötödik György angol király úgy hasonlított egymásra, mint két tojás.
Azt gondolom, egy hihetetlenül érdekes korszakról, emberekről, történelemről olvashatunk a Romanovok című Simon Sebag Montefiore művét, illetve az általa narrált Netflixes sorozatot, amelynek címe Az utolsó cárok. Innen fogja folytatni dr. Téglás Péter, maradjanak velünk.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai könyv és film sorozat ajánlót dr. Téglás Péterrel. A Romanovok című könyvet, illetve az ez alapján készült Simon Sebag Montefiore, ugye a könyv szerzője, és a Netflix 6 részes utolsó cárok című sorozatának a narrátora is egyben ez a nagy tudású szerző, és hát azt gondolom, hogy a második Miklós élete, illetve hát tulajdonképpen uralkodása, és annak a baklövései a témája ennek a hatalmas regénynek és filmsorozatnak. Halljuk tovább, nagyon izgalmas az egész.
Ugye, ha nem lenne elég nagy baj, hogy második Miklós ebben a nagyon kritikus történelmi időszakban egy igen középszerű, egy igen átlagos ember, akkor még ehhez hozzájárul a feleségének a személyiségzavara, egy igazi hisztérika, egy borzalom, és ugye a dolgoknak az érdekessége, hogy mindezek ellenére ez egy szerelmi házasság volt. Tehát ugye ez a két ember, ha valóban úgy születik, ahogy születni szeretett volna, hogy egy átlagos családba, akkor nagyon jó emberek is lehettek volna. De hát ugye ez a feladat mindkettőjüknek meghaladta az erejét, és ugye nyilván elvárták az uralkodótól és az uralkodó feleségétől, hogy mi hamarabb fiút szüljön. Először született Olga nagyhercegnő, utána Tatjana, Maria és Anasztázia, tehát egymást követték a lányok. Hát
nem sok
eléggé
fiú
el voltak
köztük.
Szomorodva már, ugye, és az udvar is eléggé el volt, szóval a cári udvar is eléggé el volt szomorodva, míg 1904-ben megszületett Alexej nagyherceg, hát óriási ünnepség, hatalmas öröm övezte, hogy na hát megvan a trónörökös. Viszont néhány napon belül kiderült a borzalmas tragédia, hogy a gyerek hemofíliában, vérzékenységben szenved. Ez egyébként a korabeli európai arisztokráciában egy igen gyakori betegség volt. Erről tulajdonképpen én magam is csak annyit tudok, hogy a nők örökítik át, de leginkább a férfiak betegszenek. Meg egy szörnyű betegség, a legkisebb sérülés esetén sem áll el a vérzés, de a belső vérzés meg iszonyatos szenvedéseket okoz, és ez az egyébként nagyon szép, nagyon formás kisgyerek borzalmas szenvedéseken ment keresztül. Eltitkolták ezt a betegséget, államtitkot csináltak belőle. De hát maguk a szülők is nagyon-nagyon szenvedtek, és ez a befelé fordulás, ez a kreativitásra való képtelenség még inkább fokozódott ennek a szegény gyereknek a betegsége révén. És kérem szépen, itt bontakozik ki a könyvben is és a filmben is, ugye a 20. század egyik legrejtélyesebb alakjának a megjelenése, Grigori Rasputin. Grigori Rasputin egy szibériai parasztember volt, egy nagyon-nagyon összetett, alapvetően egy kötöznivaló őrült volt, aki persze nagyon érdekes életet élt, bebarangolta egész Szibériát. Eljutott Jeruzsálembe, eljutott Görögországba. Alapvetően tanulatlan volt, de egy szuggesztív személyiség. Nagyon-nagyon sok irodalmi mű foglalkozik a Rasputin személyével, sőt filmek is foglalkoznak egy kicsit szerencsétlenségükre egyébként, egyébként a mi filmünkben, amit én most itt a hallgatóknak ajánlom, egy jó színész alakítja Rasputyint, de Rasputyint nem lehet alakítani. Ő egy olyan szuggesztív személyiség volt, és tetejében volt egy olyan tekintete, egy olyan hipnotikus tekintete, ami egyébként a róla készült, hát a századfordulóban van szó, azért a fényképezés technikaja még nem volt túl fejlett, de a róla kész, az abban az időben róla készült képek is visszaadják azt a hipnotikus tekintetet, amely egész egyszerűen megbabonázta az embereknek egy jelentős részét, hát a gyöngébb karakterek azonnal a hatása alá kerültek. Na most ez az ember elbarangolt Szentpétervárra, és az egyházi segítséggel tulajdonképpen a korabeli arisztokráciának a kedvence lett. Na most ez az arisztokrácia. Látni kell, és ez gyönyörűen bemutatja maga a film és a könyv is, hogy egy mérhetetlenül dekadens, a saját társadalmától tulajdonképpen teljes mértékben elszakadt társaság, akinek hát annyi köze volt az orosz társadalomból, hogy az orosz parasztokat szipolyozták ki, és abból éltek, valami elképesztő luxus körülmények között. Ebben a társaságban óriási népszerűségre tett szert ez a hipnotikus alak. Most hát aki azért ugye vette a fáradtságot esetleg még korábban és olvasott Rasputyinról, tudja, hogy szolgáivá szegődtek arisztokrata hölgyek, tehát teljes mértékben alárendelték magukat ennek az ápolatlan, részeges, kicsapongó alaknak. Na most ugye híre ment az ő tevékenységének, a cári család is ugye hírét vette, hogy hát ennek gyógyító képességei vannak, és hát egészen elképesztő dolgokat művel, és éppen egy olyan időszak volt a cárevicsnek az életében, amikor egy ilyen belső vérzés folytán szörnyű szenvedésekkel ment át, és az orvosok nem tudtak rajta segíteni. És hát tulajdonképpen a mai napig egy megfejthetetlen dolog, hogy megjelent Rasputyin, letérdelt a gyermek ágyához, és néhány percen belül a fájdalmak és a roham elmúlt.
Innen fogjuk folytatni. A Romanovok című könyv az ajánló tárgya, illetve az ez alapján készült filmsorozat, amelynek az utolsó Cárok a címe, mindkettőben, az egyikben író, a másikban szakértő, Simon Sebag Montefiore. Hamarosan folytatjuk.
Vendd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a Romanovok című könyv, Simon Sebag Montefiore alkotása, illetve az ez alapján és az ő narrációjával készült filmsorozat ajánlását, melynek címe az Utolsó Cárok, Netflixes 6 részes sorozatot. Szakértünk, ahogy megszokhatták, dr. Téglás Péter. Rasputyin meggyógyította az ifjú herceget hihetetlen módon. Mi történt?
De valóban azt tudnám javasolni az olvasóknak, hogy az interneten keressenek rá egy fényképre, amely Rasputyint ábrázolja, és valóban nézzék meg ezt a még a fényképről is áradó, fantasztikus, hipnotikus tekintetet, amitől az ember ránéz, hát nem tudja elvenni róla a szemét, nem tudja a tekintetét elvenni. Rasputyin megjelenik Szentpéterváron, ugye a cári udvarban, és néhány perc alatt az imáival gyakorlatilag meggyógyítja a gyógyíthatatlannak hitt cárevicset. Elmúlnak a tünetek, a gyerek fölkel az ágyból, és jókedvűen játszani kezd. Na most ugye, hogyha ez egyszer történik, akkor gondolnánk azt, hogy hát ez egy szóbeszéd, hát nem is biztos, hogy így történt, de hát sorozatban, ha visszajönnek ezek a rohamok, Rasputyin ugye sorozatban a gyereket újra és újra meggyógyítja. Na most ugye a végtelenül racionális Montefiore azért a könyvében keres erre egy magyarázatot, és tulajdonképpen nem orvosi szempontból közelíti meg a kérdést, hanem ugye ennek a két szülőnek a kétségbeesése oldaláról, és ő akként magyarázza, hogy hát lehetséges, hogy a gyerek jobban lett, de a szülőknek Rasputyin féle sarlatánságra sokkal inkább szüksége volt, mint a gyereknek. Ugye ők nagyon kétségbe voltak esve, és hát valóban ez a hipnotikus alak a maga miszticizmusával tulajdonképpen oldotta ezeknek az embereknek a feszültségét. Hadd tegyem hozzá, ugye, hogy megjelenés ugye ezzel az ápolatlanságával, az orosz parasztra emlékeztető összes attitűdjével ugye erősítette Miklósban azt a hitet, hogy ő Istentől eredés, és valóban most ezen a Rasputinon keresztül az orosz néppel tart közvetlen kapcsolatot, és ebbe a kapcsolatba itt nem avatkoznak bele az értelmiségiek, meg a politikusok, és legfőképpen nem avatkoznak be a zsidók, ugye, akik minden rossznak az eredőiát, ugye ebben az időszakban születik, mondjuk a Cion bölcseinek jegyzőkönyv, ez a szörnyűségesen ostoba íromány, amely hát egyébként a mai napig érdekes karriert fut be, amely hát ugye lényegében ugye azt ábrázolja, hogy a zsidó világuralom hogyan jött létre. Egy rettenetesen primitív íromány, de hát van, aki,
nagyon
akik
sokan
a mai napig ennek ugye hitelt adnak. Kérem szépen, eljön az első világháború időszaka, nem nagyon kárhoztathatjuk Miklóst és a korabeli orosz vezetőséget, mindenki háborúzni akart Európában. És ugye Miklós, aki áttélte az 1905-ös forradalmat, amely majdnem a trónjába került, szörnyűséges vereséget szenvedett a japánoktól. Ugye 1914-ben úgy tűnt, hogy van egy nemzeti közmegegyezés, mert az egész orosz társadalom ugye egy emberként ugrott talpra, hogy az osztrák-magyar monarchia megtámadta az ő európai testvérnemzetüket, a szerbeket. Nagyon akartak háborúzni, valóban támadást is indítottak Kelet-Poroszországon keresztül Németország ellen, és hát néhány hónap múlva, hát ugye aki azért ugye az első világháború eseményeit ismeri, tudja, hogy katasztrofális vereséget szenvedtek. Ugye a Tannenbergi csatában gyakorlatilag megsemmisült a korabeli orosz hadsereg, és egymást követték a különböző vereségek, amelynek nagyon-nagyon súlyos emberáldozatai voltak. Hát ugye a rendkívül tehetségtelen és hozzá nem értő politikusok és katonatisztek közreműködésének és a cár közreműködésének hála. Lényeg, hogy 1916-ra már annyira elviselhetetlenné váltak a vereségek, még a Brusilovúzú nevezett Brusilov offenzíva ellenére annyira elviselhetetlenné váltak a vereségek, és annyira megromlott az életminőség, élelmiszer hiány volt, lázongások voltak, sztrájkok voltak, hogy 1916 végére már a cár is kezdte látni, hogy a helyzete egyre ingatagabb, és hát ugye mi, akik az én korosztályom, aki hát ugye kénytelen volt napról napra tanulni ugye a korabeli történelmet, tehát 1917 februári forradalom elsöpört a cári most Miklósnak le kellett mondania, komoly megaláztatásokat szenvedett el, lemondását követően még volt egy cár, ugye az ő testvére, Mihail, aki egész pontosan egy napig volt cár, és én föltételezem egyébként, hogy a filmsorozatnak azért az a címe, hogy az utolsó cárok, mert hát tulajdonképpen volt két cár, ugye a Romanovok több mint 300 évig uralkodtak, hát ugye II. Miklós 1894-től lényegében 1917-ig uralkodott, és ez a szegény Mihail lesz pedig egy napig uralkodott. És hát ugye ezt követte ugye az ideiglenes kormány, akik azért próbáltak valamilyen tiszteletet adni, megengedték, hogy a téli palotában lakjon a család, és aztán utána a családnak a védelme érdekében kitelepítették őket Tobolszkba, ez egy Szibériában lévő város, és hát ugye arról nem esett szó, hogy időközben ugye Rasputin, aki olyan mértékben vált bűnbakká, a vereségek bűnbakává, olyan botrányos életet élt, és annyira lejáratta magát a cári családot is, aki hát minden tekintetben a keblére ölelte, hogy időközben a cári család egyik tagja, Jusupov herceg és az ő barátai 1916 decemberében meggyilkolták Rasputyint. Ugye a cári családot Tobolszkba internálták, és az a folyó, amelyen keresztül ugye hajóval megközelítették Tobolszkot, az Pokrovskoje nevezetű falu mellett folyik el, és ott utazott a cári család, és a hajóból látták Rasputinnak a házát, annak a Rasputinnak, aki megjósolta, hogy, és érezte, hogy őt is meg fogják gyilkolni, de az ő halálát követően néhány hónapon belül a cári család is életét fogja veszíteni, és az orosz birodalom össze fog omlani. Hát valami képessége tényleg lehetett ennek az embernek, mert szó szerint bekövetkezett a jövendőlése. Ugye az ideiglenes kormány is megbukott, hát ismerjük a történelmet, a bolsevikok átvették a hatalmat, ugye októberben, a Julián naptár szerint, hát ugye november 7-én, úristen, hány évig kellett nekünk ezt ünnepelni?
Bizony.
Hány évig kellett nekünk ezt ünnepelni? A lényeg az, hogy onnan Jekaterinburgba, az Uralba tovább vitték, internálták őket, és hát a híres hírhet Ipatyev házban 1918 júliusában Kolumbiában valami egészen brutális, borzalmas módon legyilkolták az egész családot, tehát a 4 hercegnőt, a vérzékenységben szenvedő beteg kisfiút, a cárt, a cárnak az orvosát, a szolgálóit, de még a magukkal vitt kutyákat is agyonlőtték. De egyébként tetejében borzasztó pancser módon hihetetlen szenvedéseket okozva ezeknek az áldozatoknak. Ugye aztán a 90-es években Jelcin idején rehabilitálták ilyen tekintetben a cárt, és hát óriási erőket bevetve sikerült fölkutatni a hamvakat, DNS vizsgálattal beazonosították a csontokat, és Szentpéterváron a Péterpár erődbe egy nagyon szép, az ottani székesegyház megfelelő hajójában méltó sír emléket állítottak nekik, és oda temették el a maradványokat. Én úgy gondolom, hogy összességében valóban ez a 20. századnak egy olyan borzalmas és kiemelkedő eseménye, amely okán el lehet olvasni a könyvet, ami egyébként 20 cár életéről szól összesen, és nagyon ajánlom a filmsorozatnak a megnézését.
Nagyon köszönjük az ajánlót, ne feledjék el Romanovok című Simon Sebag Montefiore könyvet, illetve az ez alapján készült utolsó Cárok című filmsorozatot ajánlotta dr. Téglás Péter. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.